a témánk az alopécia betegség vagy betegség csoportról beszélünk-e, akkor, hogyha arról van szó, hogy valaki elveszti a testszőrzetét, a haját, bármilyen szőrét, a testszőrzetét, és hát van erre egyáltalán megoldás? Kell-e, hogy legyen megoldás? Fájdalmas-e az alopécia? Minek lehet a jele az alopécia? Ilyenekről fogunk beszélgetni a következő percekben. Aki itt van velünk a vonalban, dr. Mohos Anita, patológus, bőrgyógyász szakorvos, a Szemmelweis Egyetem bőrnemi kortani és bőronkológiai klinika egyetemi adjunktusa. Halló!
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Köszönöm, hogy itt van velünk. Nos, arról beszélgető, hogy arról a betegségről vagy betegség csoportról fogunk beszélgetni, ami nagyon sokakat érint. Ha másért nem, akkor a életkor előre haladtával ezzel legtöbben szembesülnek, de vajon mennyire volt pontos az, hogy azt mondtam, hogy betegség vagy betegség csoport?
Hát az alopécia önmagában az pusztán annyit jelent, hogy a haj és testszőrzet kihullását jelenti. Ez lehet bármilyen okból, lehet az, amikor a haj mennyisége csökken, és azt is jelentheti, hogy a minősége romlik, és attól látszik kevesebbnek a haj. Önmagában ez egy tünet gyakorlatilag, állhat a hátterében betegség is, és van, amikor az életkorral egyszerűen egy fiziológiai folyamat a hajzatnak és a szőrzetnek az elvesztése. Úgyhogy igazából ez nem maga egy betegség, de lehet betegség is. Az
betegség.
Alopécia.
Mikor lehet ezt elkülöníteni, vagy mikor lehet azt mondani, hogy ez egy valaminek a tünete, vagy ez önmagától a kor előre haladtával érkezik?
Hát igazából mindig ki kell vizsgálni egy olyan beteget, aki azzal jelentkezik nálunk, hogy hullik a haja, a normálisnál többnek érzékeli a hajhullását, de ugye ennek is, hogy kinek mi a normális,
hát ez az,
mert normális
igen.
Esetben ugye azt mondjuk, hogy átlagosan egy 50-100 hajszál elvesztése naponta belefér a normalitásba.
50-100 hajszál? Hát
naponta,
ez nagyon soknak tűnik. Naponta.
Soknak naponta, de ez belefér a normálisba, mert ez visszatermelődik, tehát hogy ezt tudjuk újból reprodukálni. Uh-huh. Szerencsére a hajunk az úgy hullik, hogy nem minden hajszálunk egyszerre adja meg magát és hullik ki, hanem nem, tehát mindegyik hajszálunk más-más időpontban ér bele egy olyan szakaszba, amikor kihullik, mert van egy hajciklusunk, annak van egy növekedési szakasza, az utána átfordul egy ilyen nyugalmi szakaszba, majd kihullik a hajunk. És ez szerencsére nem egyszerre zajlik, mert akkor mindenkinek lenne kopasz időszak az életében, de hogy tehát van egy normális hajhullásunk, igen. Tehát ebben sajnos az 50-100, az, vagy nem sajnos, az belefér a normálisba. Uh-huh. De persze, ha valakinek nagyon kevés hajszála van már eleve, akkor annál sokkal többnek tűnik ez az 50-100 hajszál, de ez az átlagos. Sőt, van, akinél még a 150 is a normálisba beleférhet, hogy nem találunk mögötte semmilyen okot.
A tünetek azok mindig ugyanazok? Szóval most nem csak mennyiségre értem, hanem akár
nem,
a...
Számos tünete lehet. Van, akinek nagyon viszket a fejbőre, van, akinek fáj a hajszála, úgy aha. mondja el. És ugye persze az abszolút tünet az, hogy hullik a haja. A hullásnak is van különböző megjelenési formája. Van, amikor diffúzan, tehát Nem azt látjuk, hogy egy helyen kihullott, a másik helyen megvan, hanem később veszük észre, mert diffúzan is hullhat. De van egy olyan betegség, például az alopécia areát, ami azt jelenti, hogy foltos hajhullás, ott például foltokban jelenik meg, kopasz hajfoltok jelennek meg a fejbőrön. Tehát azt észreveszik a páciensek, hogy meg általában a fodrász veszi észre, vagy a társuk veszi észre, sokszor nem is maguk veszik észre, hogy kialakult egy hajmentes terület a fejbőrükön. Ez például egy betegségnek a tünete, tulajdonképpen ez egy autoimmun betegség, ahol az autoimmun betegségeknél mindig az a probléma, hogy az immunrendszerünk valamilyen saját sejtünket, szervrendszerünket, sejtalkotónkat megtámad. Nem úgy ismer fel, mintha nem a sajátunk lenne, és elkezd ellene küzdeni. És ugyanígy tulajdonképpen van ez a betegség ennél a foltos hajhullásnál, hogy a szervezet idegenként ismeri fel a szőrtűszőket gyakorlatilag, és egy gyulladásos reakciót alakít ki, és attól a hajunk ott kihullik. És ezt például kezelni kell, és próbáljuk, és lehet is, ha szerencsénk van.
Azt mondta, hogy ez autoimmun betegség, viszont érdekel, hogy ez mitől alakulhat ki? Szóval az autoimmunbetegség az általában egy vele született
Nem, egyáltalán nem. Az nem vele született betegség. Az idővel kialakulhat. Tehát az adott életkorban kialakulhat bármikor egy autoimmunbetegség. A hajlam esetleg meg lehet, bár ez, tehát igazából nem tudjuk pontosan, hogy mi az oka, hogy kialakul, de a haj esetében normális esetben az immunrendszerünk nem látja a szőrtűszőket. Tehát úgy tekinti, hogy tehát nem tud immunreakciót kiváltani ellene. Uh-huh. Amikor felborul ez a rendszer, és valamiért ez egy fertőzés, egy stresszes állapot, sok minden kiválthatja azt, hogy valamiért a szervezet elkezdi észlelni a szőrtűszőket, és küzdeni kezd ellene, tehát egy immunreakciót kezd el kialakítani. És akkor ez egy probléma, a gyulladás miatt ott szépen kihullik a haj. Mm-hmm. És ez igen. De ez konkrétan csak, ha van úgy, hogy csak a haj szálakat érinti. Tehát, hogy ez egy szervezet lokalizálódó autoimmunbetegség. De van úgy, hogy ez társulhat más autoimmunbetegségekkel, mondjuk egy pajzsmirigy betegséggel, vagy egy gyomornyálkahártya elleni autoimmun reakcióval. Tehát számos betegség csatlakozhat hozzá. Van olyan, amikor ilyen ízületi betegségekkel is társulhat. Tehát a társulás az előfordulhat, de önmagában ez csak a hajszálakat érinti.
Uh-huh. Közben azon gondolkodom, hogy az alopécia ugye a hajvesztést, a testszőrvesztést jelenti. Igen, igen. Ha valaki emiatt hajbeültetésre jelentkezik, az nem lesz-e egy ilyen álmegoldás, vagy egy ilyen tünet enyhítése a problémának, hiszen az új hajhagymákat ugyanúgy kilökheti a szervezet, nem?
Hát ez attól függ, hogy mi okozza a hajvesztést, mert hogyha például valakinél egy... ez a férfias típusú hajvesztésnél, egy androgén alopéciánál. Ott általában úgy szokták megoldani a tarfoltoknak a fedését, hogy máshogy reagál a hormon hatásra a homlokunk területén lévő, tehát az előső hajvonalban lévő hajszálak, mint hátul a tarkótájon lévő. A sokkal érzékenyebbek hormon hatásra a fejtetőn és az elő lévő hajszálak, mint a hátul a tarkótájon lévők. És hogyha kihullik ugye elől a haja, hogy ami jellegzetes ugye a férfias hajhullása, hogyha hátulról a hormonnak kevésbé érzékeny hajszálakat ültetik előre, akkor azok megmaradhatnak. Tehát, hogy az nagyon sokszor nagyon szép eredménnyel meg tud maradni. Aztán, hogyha nem jól sikerül, akkor természetesen, tehát nem nincs rá mindig 100%-os garancia, hogy megmarad, de jó eséllyel megmaradhat. De mondjuk egy heges hajhullásnál, vagy egy komolyabb betegség, amikor tehát elpusztulnak, hegesedik az egész hajas fejbőr, a szőrtűszők elpusztulnak, arra a területre nem nagyon lehet, nem lehet beültetni, mert nem lesz jó táptalaj. Tehát ott az, vagy egy gyulladt területre se szabad beültetni, mert ugyanúgy a gyulladás ott ki fogja lökni a hajszálakat. Tehát ez attól függ, hogy mi okozza a hajhullást.
De egy ilyen gyulladást, mielőtt egy ilyen hajbeültetés megtörténik, el lehet mulasztani?
Hát az igazság, hogy attól függ, hogy mi a probléma. Tehát ki kell vizsgálni alaposan azt, tehát aki hajbeültetésre, mert ezt mindenképp el kell küldeni egy hajgyógyászhoz, meg kell nézni, hogy mi okozta a hajhullását. Mert ha bizonyos betegségek okozzák, akkor nem tanácsos oda beültetni. Egy heges területre, vagy egy gyulladt területre tilos beültetni. Uh-huh. De egy hormonális, amit mondtam, hogy egy hormonális hatás miatt kihullott haj helyére viszont be lehet ültetni. Tehát ezt mindig ki kell vizsgálni, mindig meg kell nézni, hogy mi okozza, tehát mindig kell egy szigorú kivizsgáláson átesnie. Értem. Annak, aki hajbeültetésre. Tehát ez a vérképtől kezdve a hormonális rendszer vizsgálatán át a bizonyos fertőzéseknek a meglétét kell, vagy nem meglétét kell nézni, egy autoimmunszerológiát kell nézni, gócskutatást kell nézni, akár leoltást a hajas fejbőről, hogy nincs ott olyan baktérium, ami gyulladást tud fenntartani. Adott esetben akár még szövettant is szoktunk végezni, hogyha felmerül a szükségessége.
Beszélj még arról, hogy milyen életszakaszban jelenik meg leginkább a hajhullás, mint férfiaknál, mint nőknél. Van erre bármilyen standard így ma a jelenlegi környezeti hatásokat ismerve, vagy erre csak általános szabályok vannak?
Nincs általános szabály, inkább úgy, tehát nincs egy konkrét szabály rá, hogy kinek mikor hullhat ki a haja. Gyakorlatilag fiziológiásan még egy újszülöttnek is ki is hullik a haja, hiszen váltja a baba haját a későbbi hajra. Tehát még ott is lehet hajhullás. Későbbiekben ez, amit mondtam, ez az immuneredetű, ez kisgyermekkortól bármikor megjelenhet, akár időskorban, 70 éveseken is megjelenhet, akár először ez a foltos hajhullás. Akkor van az életkorral járó hajhullás, ami hát az természetes, hogy valószínűleg egy 80 éves embernek sose lesz olyan szép haja, mint amilyen volt neki 12-13 éves korában. Tehát a csúcson általában 12-3-4-5-8 évesen vagyunk, és utána az a mennyiség az általában csökkenni szokott. Itt a mértéke, meg a gyorsasága az, ami változó. Van, akinek genetikailag meghatározott az, hogy sokkal hamarabb veszti a haját, sokkal kevesebb haja van eleve. Tehát ez egyénileg nagyon-nagyon változik, hogy kinek mennyi idő alatt és hogy hullik ki, de az az egy biztos, hogy amikor elérünk egy a 10 éves korunkat, utána már biztos, hogy mindenkinek csökkenni fog. Csak a mérték az, ami változik. És hát persze ehhez tudunk mi segíteni azon, hogy lassítjuk egy egészséges életmóddal, hogy jó kozmetikumokat használunk, hogy a vérkeringésünket, meg tehát a keringési rendszerünket, ha jól tartjuk, mozgunk, egészséges táplálékot fogyasztunk, az ugyanúgy a bőrünknek a táplálását is pont ugyanúgy segíti, mint ahogy az összes többi szervünkért. Tehát ez nagyon fontos, hogy egészségesen éljünk a hajunk szempontjából, és meg mindenféle bőrfüggelékünk szempontjából.
Érdemes, hogy a hajhullással még sose hoztuk kapcsolatba a testmozgásnak a hiányát, vagy a testmozgást. A haj egészségével nem hoztuk összefüggésbe. Ennek vannak ilyen közvetlen hatásai egymásra?
Hát, amint mondtam, hogy jó a vérkeringésünk, a bőrünknek a vérellátása is jobb. Ha a bőrünk vérellátása jó, akkor a hajhagymáknak a vérellátása is sokkal jobb tud lenni, és ha jó a vérellátása, sokkal egészségesebb, akkor jobban tud nőni, minden tápanyagot jobban oda tud szállítani a vérkeringés. Tehát, hogy az mindennek az alapja, minden mindennel összefügg. Tehát a vérkeringésünknek, és tehát az egészséges életmód, mozgás, táplálkozás, az mindennel, mindent segít tulajdonképpen. Hát ugye erre lyukadunk ki sokszor.
Hát mindig ez van, igen. Meg a stressz, meg kevés stressz legyen.
Nyilván. Kevés stressz legyen, az igen. Nagyon fontos. Azt nagyon nehéz elkerülni ebben a világban, igen, de borzasztóan fontos. Nagyon sokszor látunk olyat, hogy jönnek hozzánk érettségi előtt álló fiatalok, vagy diploma előtt álló
hajhullással?
Fiatalok, akik hajhullással, és borzasztó, csomókban hullik a hajuk. És akkor utána így átbeszéljük, van, akit akár pszichológushoz is érdemes, hogyha annyira stresszes, még a haja érdekében is érdemes elküldeni sokszor, mert sajnos ez a hátterében ez is a hajvesztésnek.
Ezt úgy mondta egyébként, mint hogy ez egy gyakori jelenség lenne, hogy fiatalok rástresszelve akár a vizsgákra, vagy egyetemre, vagy felvételire ilyen stresszel élnek.
Előfordul. Tehát az az igazság, hogy ahol én dolgozom, ott nekem van egy ilyen ambulancia, ahol elég sok ilyen beteget látok, akik hajhullásra panaszkodnak, és nagyon, tényleg elég sokszor jönnek fiatalok, akik ebben az életszakaszban vannak, és akkor beszélgetés alapján csak kiderül, hogy nagyon stresszel, nagyon, és pont most van egy nagy vizsga, pont most, és a fiataloknál is van, hogy pont most állunk egy új munkahely váltásnál, vagy nagyon stresszes az előző munkahely, és nagyon sokszor ezekkel is összefügghet a hajhullás.
Az alopéciával kezdtük, az alopéciával is zárjuk ezt a beszélgetést. Amit erről a betegség csoportról vagy betegségről tudni érdemes, ezeket az információkat hol lehet megszerezni? Szóval, ha valaki megijed, mert mondjuk csomókban hullik a haja, teljesen érthető, én is megijednék, akkor mi az első, ahova érdemes menni? Nyilván bőrgyógyász szakorvoshoz érdemes fordulni, de hogyha van erről bármilyen szakirodalom, akkor azt hol érdemes felkeresni?
Hát igazából az internet is barátunk, és rengeteg információ van, és jó információk is vannak a hajhullásról is. Tehát olyan klinikának az oldalát, akik tényleg komolyan foglalkoznak ezzel, azt érdemes felkeresni, és ott is sok információ. De szerintem, hogyha valaki azt észleli, hogy tényleg csomókban hullik a haja, akkor el kell menni a háziorvoshoz, az egy vérképpel megindítja az egész folyamatot, megnézi, hogy van-e valami komolyabb betegség, és bőrgyógyászhoz szerintem el kell menni, hogy kizárandó az, hogy nehogy valami olyan betegség álljon a hajhullás hátterébe, ami visszafordíthatatlan. Tehát, hogy nehogy egy olyan hajvesztés legyen, aminek a hátterébe hegesedés van, vagy egy komoly olyan rendszerbetegség, vagy olyan gyulladásos betegségek, amik utána nem visszafordíthatók. Tehát ott nagyon gyorsan el kell menni az orvoshoz, vagy el kell jutni, hogy még akkor fedezzék fel, és állítsák meg a folyamatot, és próbálják gyógyítani, amíg nincsen nagy kár, tehát amíg nem nagy heges területek és hajmentes területek alakulnak ki. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki tényleg azt érzékel, hogy nagyon nagy mennyiségben hullik a haja, nincs rá magyarázat, nem volt covidos, mit tudom én, előtte egy-két hónappal, mert azután is például a covid és egyéb vírusfertőzések, uh-huh. vagy nagyobb betegségek után is lehet hajhullás, tehát, hogy ezt ki kell zárni. Szerintem érdemes szakemberhez fordulni, ha tényleg azt látják, hogy ez nekik túlmegy a elfogadható határon.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen. Köszönöm szépen.
Dr. Mors Anitával, patológus, bőrgyógyász szakorvossal, a Szemmelweis Egyetem bőrnemi kortani és bőronkológiai klinika egyetemi adjunktusával beszélgettünk. Ez volt az Egészségkód itt a Szabadesésben. Hét után folytatjuk a műsort.